Rosalie a kanca. Most lépett ki a páholyából, jelentette James.
Hát te mit csinálsz? Magadban beszélgetsz, James?
Harsogta egy ismerős, tekintét parancsoló hang. James a 185 centi magas, tiszteletre méltó Lord Somersetre bámult, aki még mindig teljes életnagyságban ki tudott egyenesedni annak ellenére, hogy a tengerészetnél már az első világháborút is végigharcolta. Még mindig elpusztíthatatlan energia árad belőle azzal együtt, hogy arcán a ráncok már azt bizonyították, hogy messze túljutott azon a koron, amit a teremtő egy emberi létre kiszabott. Az ördögbe is, nem uram, csak éppen köhögtem.
Kit tartasz esélyesnek a 6. György és Erzsébet királynő futamon?
Érdeklődött az idős arisztokrata. 2x5 fontot tettem Rosalie-ra, uram. Úgy látszik, kilépett a vonalból, jegyezte meg Steven. Ívd újból, válaszolta Jean-Pierre.
Mi ez a zaj, James? Hallókészüléket használsz, vagy mi az össz?
Nem, uram, ez egy tranzisztoros rádió.
Be kellene tiltani ezeket a holmikat. Ezek betörnek még az ember magánéletébe is.
Tökéletesen igaza van, uram. Vajon mit szórakozhat ez ott, Steven?
Foggalmam sincs, biztosan történhetett valami.
Édes Istenem, hát Harvey egyenesen felénk tart. Menj be a tagok szektorába, majd én megyek. Védj egy mély lélegzetet, és ne idegeskedj. Eddig még nem vett észre bennünket. Harvey a tagok szektorának bejárata felé tartott.
Harvey Metcalf vagyok. Rosalie tulajdonosa. Itt van a belépőm.
A kapus minden további nélkül beengedte Harveyt. 30 évvel ezelőtt gondolta, akkor sem engedték volna be a tagok részére fenntartott szektorba, ha a versenyen részt vevő összes ló az övé lett volna. Akkor még az eszkotti versenyek minden évben csak 4 napig tartottak, és mindenek előtt rangos társadalmi eseményt jelentettek. Most már 24 versenynap van egy évben, és az egészen eluralkodott az üzlet. Hiába, változnak az idők. Jean-Pierre szorosan Harvey nyomában maradt, megmutatta a belépőjét, de semmit sem mondott a kapusnak. Hirtelen egy fényképész vált ki az eszkottot híressé tévő rettenetes kalapok tömegéből, és csinált egy képet Harveyról, számítva arra az esetőségre, hogy esetleg Rosalie nyeri meg a futamot. A vakú villanása után már is a másik bejárat felé iramodott, ahol Linda Lovelace a Londonban betiltott, de New Yorkban telt házak előtt menő Deep Throat sztárja próbált bejutni a tagok szektorába. Annak ellenére, hogy bemutatták a tagok szektorába éppen belépő Richard Shapiro-nak, a közismert londoni bankárnak, a hölgynek mégsem sikerült bejutnia. Linda cilindert, és csak egy hosszú köpenyt viselt, és ennek eredményeként Harveyval senki nem is foglalkozott addig, amíg ő a környéken tartózkodott. Miután Miss Lovelace megbizonyosodott arról, hogy a környék összes fotográfusának sikerült lefényképeznie sikertelen bejutási kísérletét a szektorba, még egy darabig fennhangon átkozódott, majd ezzel a nyilvánosságnak szánt szerepe véget is ért. Harvey tovább mustrálgatta a lovakat, Steven pedig közben néhány lépésnyire megközelítette. Nos, akkor rajta bátorította magát Jean-Pierre franciául, és határozottan odalépett Stevenhöz. Egészen közel álltak Harveyhoz. Jean-Pierre hosszan megrázta Steven kezét, és az előre jól begyakorolt hangon szólalt meg. Üdvözlöm, professzor úr! Nem is tudtam, hogy érdeklődik a lóverseny iránt.
Hát tulajdonképpen nem túlságosan, de éppen visszafelé tartok Londonba egy konferenciáról, és úgy gondoltam, hogy itt a kedvező alkalom a... Porter professzor?
Kiáltott föl Harvey.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megismerhetem, uram. A nevem Harvey Metcalf. Massachusetts államból, Bostonból érkeztem. Az egyik jó barátomtól, az életemet megmentő Wiley Baker professzortól üzenetet kaptam, hogy ma ön is itt lesz. Örülnék, ha nagyon jól érezné magát.
Jean-Pierre észrevétlenül távozott. El sem akarta hinni, hogy az egész ilyen könnyen sikerült. A távirat varázslatosan működött.
Ő fensége a királynő, ő királyi fensége, Edinburgh hercege, ő királyi fensége, Erzsébet anyakirályné, a királynő édesanyja, és ő királyi fensége, Anne hercegnő, most lépnek a királyi páholyba.
A testőrség egyesített zenekara rázendített a nemzeti himnuszra. A 25 ezer fős tömeg felemelkedett a helyéről, és rettentő hamisan énekelni kezdett.
Ilyes valaki kellett volna nekünk is Amerikában,
fordult Harvey Stephen felé.
Akivel Richard Nixont felválthattuk volna. Akkor biztosan nincs semmiféle Watergate ügy.
Stephen fejében egy pillanatig az fordult meg, hogy honfitársa egy kicsit igazságtalan ebben a kérdésben, hiszen Richard Nixon Harvey Metcalf erkölcsi mércéje szerint szinte szentnek számított.
Jöjjön, csatlakozzon hozzánk a páholyomban, professzor. Bemutatom a vendégeimnek. Ez az átkozott páholy 750 fontomba került, ezért a pénzért igazán meglökhetjük, nem? Ebédelt már?
Igen, egy kitűnő ebéde vettem részt, köszönöm, hazudta folyékonyan Stephen. Erre is Harvey tanította meg. Egyébként kopogott a szeme az éjségtől, mert már legalább egy órája átsorgott a szektor előtt. Idegességében egy szendvicset sem tudott magába erőltetni, és mostanra kegyetlenül megéhezett.
Nos, jön akkor is, élvezze a pezsgőt, harsogta Harvey.
Egy amorra nagyszerű lesz, gondolta Stephen. Köszönöm, Mr. Metcalf. Most egy kicsit zavarban vagyok, először vagyok Escotban, amikor a királyi pár is itt van.
Igen, igen, a királyi család mindig eljön, hogy megnézze a György király és Erzsébet királyné futamot, úgyhogy ilyenkor mindenki kirittyenti magát.
Aha, értem, válaszolta bátortalanul Stephen. Harvey galléról ragadta legújabb szerzeményét és betuszkolta a páholyába.
Jajon mindenki! Szeretném, ha megismerkednének kitűnő barátommal, Rodney Porterrel. Tudják, ő az a Nobel-díjas. Mi is a szakterülete, Rod?
Biokémia. Stephen kezdte érezni Harvey stílusát. Ha bátran játszik, akkor a bankárok és hajó tulajdonosok, de még az újságíró sem fogja kétségbe vonni, hogy Einstein óta ő a világ legokosabb embere. Kicsit elengedte magát, sőt, még arra is volt ideje, hogy amikor a többiek nem figyeltek oda, magába tömjön néhány lazacos szendvicset. Lester Piggott megnyerte a 2 órás futamot az Olympic kaszinóval, majd 2:30-kor is győzött a Rusalkával, és ezzel elérte a 3000. győzelmét. Harvey egyre idegesebbnek látszott, minden ok és értelem nélkül egyfolytában fecsegett. A 2:30-as futamot úgy nézte végig, hogy az eredmény egy cseppet sem érdekelte, és közben egyre több és több pezsgőt döntött magába. 3 óra előtt 10 perccel szólt mindenkinek, hogy kövessék a tagok szektorába, és nézzék meg a híres kancáját. Stephen a többiekhez hasonlóan ott loholt mögötte ezen a királynak szánt felvonuláson. Jean-Pierre és James tisztes távolból szemlélte a kivonulást.
Most már túlságosan mélyen belemászott a dologba ahhoz, hogy ki tudjon belőle keveredni, jegyezte meg Jean-Pierre.
Én elég fesztelennek látom, mondta James. De az lesz a legjobb, ha most eltűnünk innen, még mielőtt összeakadnánk velük. Elindultak a pezsgőbár felé, amelyet kipirult arcú férfiak népesítettek be, akiket nyilvánvalóan jobban érdekelt a pezsgő a versenynél.
Hát nem gyönyörű, professzorom. Majdnem olyan szép, mint a lányom. Ha ma nem győz, akkor soha.
Harvey ezután ott hagyta kis társaságát, hogy néhány szót váltson a zsokéval, Pat Ederivel, és sok szerencsét kívánjon neki. Peter Walvin, az edző, kiadta az utolsó instrukciókat, mielőtt a zsoké felszállt a lóra. A 10 ló lovasával együtt egy kis felvonulást tartott a díszpáholy előtt. Ez is egy tipikus eszkotti szokás volt, amelyet csak a 6. György király és Erzsébet királyné futam előtt rendeztek meg. Őfelsége a királynő aranyba, bíborba és skarlátpirosba öltöztetett lova, High Claire vezette a sort, ezt követte a Lester Piggottnak egy kis problémát okozó korona hercegnő, majd a nyugodtnak, frissnek és kitűnően felkészítettnek látszó Rosalie. Ezután Boy és Dankaro következett, és a teljesen esélytelen Mezopotámia, Ropi és Minno zárta a sort. A nézőközönség a helyéről felemelkedve köszöntette a lovakat és a lovasokat, és közben Harvey képe úgy sugárzott, mintha a versenyen induló összes ló az övé volna.
És itt áll mellettem a ló amerikai tulajdonosa, a kitűnő Harvey Metcalf is,
fordult a kamera felé Julian Wilson, a BBC riportere. Szeretném megkérdezni tőle, hajlandó lenne elmondani a véleményét a 6. György király és Erzsébet királyné futam esélyeiről, amelyen éppen az ő lovát, a Rosalit övezi felfokozott várakozás. Üdvözöljük Angliában, Mr. Metcalf! Hogy látja a nagy verseny esélyeit?
Nagyszerű érzés újra itt lenni és újra részt venni a versenyen. Rosalinak kitűnőek az esélyei. Ennek ellenére nem a győzelem, hanem a részvétele fontos.
Stephen egész testében összerándult. Hubertin Báró,
aki először az 1896-os olimpia megnyitóján mondta el ezt a nevezetes szállóigét, most biztosan megfordult a sírjában. A legfrissebb értékelések szerint Rosalie egyenlő eséllyel indul ő felsége a királynő Highclere nevű lovával. Mi erről a véleménye?
Engem még a Devonshire-i herceg lova, a korona hercegnő is nyugtalanít egy kicsit. E nagy versenyeken mindig nehéz megverni Lester Pigottot. Az előző két futamot már megnyerte, és most készül a harmadik győzelmére. A korona hercegnő csodálatos kis kanca.
Rosalinak kedvező a másfél mérföldes távolság?
Az ezévi eredmények azt mutatják, hogy ez a táv fekszik neki a legjobban.
És mit csinálna a 81.240 fontos nyereménnyel?
A pénz ebből a szempontból nem érdekes. Erre még nem is gondoltam.
Steven gondolatai viszont nagyon is a pénz körül forogtak. Köszönöm a beszélgetést, Mr. Metcalf, és sok sikert kívánok. Most pedig nézzük meg még egyszer a fogadó irodák legfrissebb jelentéseit.
Harvey visszatért csodálói közé, és javasolta, hogy menjenek vissza a páholyba, és az erkéről nézzék végig a futamot. Steven csodálkozással, vegyes meglepetéssel figyelte közvetlen közelről Harvey viselkedését. Egyre idegesebbé vált. A szokásosnál is nagyobbakat mondott, és egyáltalán nem az a jéghideg fejjel működő ember bújt elő belőle, akitől annyira tartottak. Kiderült, hogy ő is ember, ő is esendő és sebezhető, tehát legyőzhető. A korlátra támaszkodva mindnyájan a rajthelyeken gyülekező lovakat nézték. Korona hercegnő tovább makrancoskodott, a többiek azonban nyugodtan várták az indítást. Szinte tapintani lehetett a levegőben vibráló feszültséget.
Elindultak, harsogta a hangos bemondó.
25 ezer ember szinte vezényszóra emelte személyhez a messzelátóját.
Jó volt a rajtja,
jegyezte meg Harvey.
Sikerült jó pozícióba kerülnie.
Folytatta, és be nem állt a szája egészen addig, amíg egy mérföldön belül nem kerültek a lovak. Akkor aztán hirtelen elhallgatott. A többiek is néma csendben figyelték hangos bemondót.
Egy mérföldön belül vannak. Minó vezeti a mezőnyt a kanyarban, a frissnek és pihetnek látszó Buoy és Dan Caro alig valamivel maradt le tőle. Őket követi Korona hercegnő, Rosalie és Highclere. Az 1200 méteres távnál Rosalie és Korona hercegnő kijön a külső sávba, mögöttük közvetlenül Highclere. Még 1000 méter van hátra. Minó még tartja az iramot, de már fáradni látszik.
Korona hercegnő és Buoy egyre jobban ráfut.
Még fél mérföld, Minó még mindig az élen, Buoy a második helyen, de úgy tűnik, mintha egy kicsit korán nyitotta volna meg a hajrát. 600 méter a célig. A mezőny kicsit felgyorsít, Minó továbbra is a korlát mellett fut, Buoy és Dan Caro már egy teljes hosszal lemaradt. Őket követi Rosalie, Lester Pigott korona hercegnővel, majd a királynő kancája fut rá egyre jobban az élbolyra. Az utolsó 400 méteren belül vagyunk. Highclere és Rosalie fokozatosan megelőzi Buoyt, úgy látszik, korona hercegnő teljesen lemarad.
Még 200 méter,
hangzotta meg a fonban, és ahogy a kommentátort is elragadták az izgalmak, hangja egyre élesebbé és erősebbé vált.
A Highclert lovagoló Joe Mercer alig egy gondolattal előzi meg Pat Ederit a Rosalival. Még 180 méter, fej-fej mellett haladnak, bármelyikük megnyerheti. Közelednek a célhoz, már csak a célfotó döntheti el, hogy ő felsége a királynő arany, bíbor és skarlát piros színekben futó lova, vagy a fekete és zöld kockás színekben indult Rosalie a győztes. Rosalie tulajdonosa az amerikai Harvey Metcalf.
M. Mossack Dan Carolja a harmadik helyen.
Harvey szinte bénultan várta az eredményt. Most még Steven is együtt érzett egy kicsit vele. Harvey vendégei közül senki sem mert megszólalni, mindenki félt, hogy valami rosszat talál mondani.
A hatodik György király és Erzsébet királyné futam győztese?
Szólalt meg ismét a hangos bemondó, és egyszerre néma csend szakadt az egész versenypályára.
A győztes az ötös rajtszámmal induló Rosalie.
A további eredményeket soroló hangos beszélő hangját elnyomta a tömeg moraja és Harvey diadalüvöltése. Vendégeivel a sarkában rohant a legközelebbi lifthez, egy fontos bankjegyet nyomott a liftes lány markába és ráordított.
Indítsa már el ezt a vacakot!
Vendégeinek csupán fele tudott vele lépést tartani, és vele együtt beugrani a liftbe. Steven is ezek közé tartozott. A földszinte érve a lift ajtaja kitárult, és Harvey szinte eszét vesztve rohant a tagok szektorán keresztül a befutók szektorába. Átkarolta a lova nyakát, és közben majdnem lerántotta a zsokét is a nyerekből. Néhány perc elteltével sugárzó arccal diadalittassan vezette Rosalit az első feliratot viselő alacsony fehér oszlophoz. Jókor a tömeg gyűlt köréje, mindenki gratulálni akart neki. A pálya igazgatója, Bowman kapitány, Harvey mellett állva tájékoztatta a díjátadás ceremóniájának menetéről. Lord Eber Gavennyinek, a királynő Escotti személyes képviselőjének kíséretében hamarosan maga a királynő is megérkezett a díjkiosztás színhelyére. A 6. György király és Erzsébet királyné futam győztese, Mr. Harvey Metcalf, Rosali nevet viselő kancája. Harvey szinte nem is ezen a földön járt. Vakuk villantak, és kamerák tucatjai követték lépéseit a királynő felé. A csodálatosan szép, türkiszkék kosztümöt és ugyanolyan színű turbánt viselő királynő, ilyen összeállítást is csak a zseniális Norman Hartel tudott kitalálni. Ezután néhány szót szólt, de Harvey most életében először nem tudott egyetlen hangot sem kinyögni. Egy lépést tett hátra, ismét mélyen meghajolt, és tapsvihar kíséretében visszatért a helyére. A páholyban ezután patakokban folyt a pezsgő, és mindenki Harvey barátjává lépett elő. Steven felmérte, hogy most nem alkalmas a pillanat arra, hogy bármi értelmes dologba is belekezdjen. Várnia kell, és közben figyelni, hogyan viselkedik ellenfele a mostani körülmények között. Csendesen áldogált az egyik sarokban, hagyta, hogy egy kicsit alább szálljon a hangulat, és közben árgus szemekkel figyelte Harveyt. Még egy futamnak el kellett múlnia, mire Harvey visszatért a viszonylag normális kerékvágásba. Steven ekkor úgy döntött, hogy eljött a cselekvés ideje. Úgy tett, mintha távozni készülne.
Ő már is megy, professzorom?
Igen, Mr. Metcalf, vissza kell mennem Oxfordba, mert holnap reggelig még meg kell írnom valamit.
Én mindig is bámultam magukat, fiúk, ahogy el tudnak merülni a munkájukban. Remélem, jól érezte magát.
Steven visszanyelte az ajkára tóluló, Bernard Shaw-tól eredő szellemes választ. Kénytelen voltam, hiszen más nem volt, amit élvezhettem volna. Igen, nagyon köszönöm, Mr. Metcalf. Igazán csodálatos. Gratulálok a győzelméhez.
Igen, igen, köszönöm. Hosszú időt kellett várnom rá, de most úgy érzem, hogy megérte. Olyan kár, hogy itt hagy bennünket, Rod. Nem tudna még egy kicsit maradni és eljönni este a Claridge-ben tartott fogadásomra?
Kész, örömmel megtenném, ha módom lenne rá, Mr. Metcalf, de inkább ön látogasson meg engem Oxfordban. Szeretném önnek megmutatni az egyetemet.
Egy időnő ötlet. Escott után úgyis lesz néhány üres napom, és mindig is szerettem volna látni Oxfordot, de valahogy soha nem volt rá időm.
A jövő hét szerdán rendezik meg az egyetemi Garden Partyt. Vacsorázzon velem kedden este az egyetemen. Másnap aztán körbenézünk és részt veszünk a fogadáson, mondta Steven, és egy kártyára felírta a címet.
Fantasztikus! Kiderül a végén, hogy ez lesz a legnagyszerűbb szabadságom, amit valaha is Európában töltöttem. Hogy megy vissza Oxfordba, professzorom?
Nem vonattal.
Nem, nem. Szó sem lehet róla, tiltakozott Harvey. De majd a Rolls-Royce-om visszaviszi. Emire az utolsó futam véget ér, bőven visszatér.
Mielőtt Stevennek tiltakozni lett volna ideje, már hívta is a sofőrjét.
Vigye el Porter professzort Oxfordba, aztán jöjjön vissza. Jó utat, professzorom. Várom a találkozásunkat a jövő héten, kedden este 8-kor. Nagyon örülök, hogy megismerhettem.
Köszönöm a csodálatos napot, Mr. Metcalf, és még egyszer gratulálok a nagyszerű győzelméhez. A fehér Rolls hátsó ülésén Steven megkönnyebbülten mosolygott magában Robinon, aki azzal dicsekedett, hogy ő és csak is ő ült közülük Harvey kocsijában. Elővette noteszét és néhány szót papírra vetett. Levonni 98 pendit a költségekből az Escottból Oxfordig szóló másodosztályú jegy árát.